Kedves hallgatóink, Fajdú Csillával, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Miskolci Tagintézményének gyógytestnevelő munkatársával beszélgetünk, akit köszöntök műsorunkban. Üdvözlöm, Csilla!
Üdvözlök én is mindenkit. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Ugye hamarosan megkezdődik a 2023-24-es tanév, és ebben az időszakban sokan választanak iskolatáskát, hogy milyen szempontok alapján, mire figyeljen az, aki még eddig nem szerezte be ezt a taneszközt. Ebben igyekszünk segítséget nyújtani az ön segítségével a következő percekben. A tudatosság az mennyire jellemző ezen a téren? Hogy tapasztalja ezt, mielőtt konkrétan beszélnénk a hasznos tanácsok?
Én úgy gondolom, hogy az életünknek minden területén nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy jelen legyen a tudatosság. Tehát az, hogy valami felé érdeklődök, információt gyűjtök róla, aztán átgondolom, és tényleg nem csak azért veszek meg valamit, mert az szép, szép a színe, szép a mintája, vagy éppen most akciós, hanem tényleg úgy igazából megvizsgálom azt, hogy ez milyen hatással van az én életemre, vagy most itt jelen esetben például, hogyha ugye az iskolatáska választásról beszélünk, akkor arra, hogy ez a gyermekem szervezetére milyen hatással van. Hiszen iskolatáskát nem egy-két hónapra választunk, hanem ez egy hosszú távú beruházás, ugye azért ezt időszakokra, évekre vásároljuk, tehát éppen ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy igenis körültekintően tudjunk választani táskát.
És akkor most arra szeretném kérni, hogy mondja el, hogy ebben az esetben mik legyenek azok a szempontok, amelyeket a szülők figyelembe vesznek. Egy kis korosztálybontást is azt hiszem érdemes tenni, hogyha a legkisebbekkel kezdjük, akik most kezdik meg az iskolai tanulmányaikat, és első iskolatáskájukat kapják meg, ugye számukra ez még egy olyan átmeneti időszak, amikor ugye a hátuk ekkora terhelésnek nem valószínű, hogy ki volt téve, sőt, talán mondta, hagyjuk azt, hogy nem volt kitéve, hogy az ő esetükben a kis elsősöknek, illetve szüleiknek mit tud ajánlani.
Igen, ez így van. Nyilván, amikor óvodából kerülnek iskolába, azért még az nem azt jelenti, hogy az izomzatuk is készen áll erre a fajta megterhelésre. És tényleg fontos az, hogy lehetőleg olyan gyártótól választunk mindig táskát, aki kifejezetten az iskolatáskák gyártására specializálódik. Tehát nem, hogy csak úgy leveszünk egyet a polcról, hanem ahogyan az előbb is említettem, ugye érdemes utána járni ennek, hogy na akkor ki az a gyártó, és mivel foglalkozik, és mennyire tudatos ő ezeknek az előállításában. Nagyon fontos az, hogy ergonomikus háti képzése legyen ezeknek a táskáknak. Ez azt jelenti, ugye, hogy követi a genisznek a görbületét, és ugyanakkor segít abban is, hogy a megpakolt táskának a súlya az egyenletesen osztódjon el a háton. Ugye nyilván ilyenkor a kicsiknél többnyire azért inkább ugye többféle formája van az iskolatáskáknak. Beszélünk ugye a régi klasszikusról, aztán vannak ugye a hátizsákok, vagy a gurulós bőröndök is, de mindenféleképpen ugye egy klasszikus lenne az, ami az alsó tagozatosoknak ajánlott lenne. Többek között azért, mert ezt tudjuk úgy beállítani, ugye, hogy a keresztcsont közepén végződjön a táskának az alja, és ezek olyanok még, amik ugye a nyaknak a mozgását azt szabadon engedélyezi, tehát ne korlátozza semmilyen irányba azt, hogy tudjon mozogni, és illetve a lapockáknak és a hátrésznek a párnái között sem lehet tér, tehát ezek a táskák olyanok, amiket pont úgy lehetne beállítani, hogy tökéletesen megfeleljen még ott a kicsiknek. Nyilván fontos az is, hogy kényelmes legyen ez a táska, és fontos az, hogy széles legyen a pántja, legalább azért az 5 centi az a minimum.
Így osztik el igen. A súly, ugye, a teher előtt.
Igen, ugyanakkor figyelni kell arra is, mert ha túl széles a pánt, az viszont akadályozza a válnak a mozgását, illetve fixálja is a válnak a helyzetét, és az megint nem előnyös. Tehát tényleg ez az 5-7 centi az, ami olyan ideális, úgymond. Aztán fontos az is például, vagy nagyon ajánlott, hogy ugye szivacsos háta legyen. Tehát a hátrészen egy ilyen légáteresztő anyag legyen, és ugye az izzadságot az egy ilyen gátló felület úgy mondott a táskának a hátulján. És a súlya, nagyon-nagyon nem mindegy ugye az iskolatáskáknak a súlya. Nyilván azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen 1400 gram legyen maximum, tehát a testsúlyának a 10-15%-át cipelheti a gyermek, mert tudjuk nagyon jól, hogy ezt nagyon nehéz ám tartani, tehát azért ettől lényegesen nagyobb súlyt szoktak cipelni, pontosan ezért alakítják ki az iskolák sokszor azt, ugye, hogy bent hagyhatják a gyerekek a felszereléseiket, akár a tornazsákot, akár a könyvekből egy pár darabot, de azért mégis elég nagy terhet kell, hogy cipeljenek.
Igen, hiszen a táskának van egy adott súlya, és az még ugye növekszik azzal a mennyiséggel, amelyet a könyvek, füzetek, toltartók, egyéb kiegészítők jelentenek, és itt említette, hogy a gyermekek testsúlyuk 10%-át cipelhetik ideális esetben, és ugye a testmagasság sem egyforma, nyilván nem vagyunk egyformák, és pont ezért jó, hogy ezek a funkciók, az állíthatóság például egy várpánt esetében, illetve különböző pánt állítása meglegyen. Mettől meddig érjen ideális esetben az a táska, hogy a gerinc görbületét ugye jó, ha követi, de hogy meddig
nyugjon
le például.
Igen, hát ez az, amit mondtam, hogy a keresztcsont közepén kellene, hogy végződjön mindenféleképpen a táska, tehát ez legyen az alsó pont, ugye úgy húzzuk meg ezeket a hevedereket. Ugyanis, hogyha nincs normálisan, megfelelően beállítva és rögzítve ez a pánt, és nem jó helyen van, hanem eltart, ugye, akkor lóg az egész táska hátrafelé, húzza hátra a gyermeket, és mi a reakció? Nyilván van egy automatikus ellentartás, ugye, hogy elkezd előre dőlni a gyermek, mert húzza ő vissza ahhoz, hogy egyenesben legyen, húzza vissza a táskáját és a súlyt, és nyilván ezáltal kialakul egy rossz testtartás, és nem megfelelő mozgási sztereotípiákat alakít ki, ami pedig túlterhelheti az izomcsoportokat. Tehát ez egy izomegyensúly hiányt okoz, és ez negatív hatással van a helyes testtartásra. Tehát ezért lenne szerepe ezeknek a hevedereknek, hogy helyesen tudjuk rögzíteni, és ugyanígy például a súlynak szintén megint az, hogy mennyire segíti ezt az egész helyzetet így könnyíteni, azért lennének például a derékpántok, amik még ott is ezt a terhelést ugye tudják csökkenteni, vagy akár ugye a mellkaspánt elől, ami által pedig a lapockákra sokkal jobban felfekszik maga az egész táska. Tehát ezért vannak ezek itt kialakítva rajtuk.
Sokan fél oldalt hordják a táskát, hogyha esetleg így a korosztály előre haladtával ezeket a jellemzőket összefoglalja nekünk Csilla. Mert talán előtérbe kerülnek más típusú háti táskák, vagy ugye a iskolatáskának másfajta típusa.
Igen, tipikusan, ugye hát nyilván eljön az az időszak és az a korosztály, amikor ciki a hátunkon vinni a hátizsákot, és menőbb, hogyha csak félvállon hordom, csak az egyik oldalamon, vagy akár ugye a lányoknál is jellemzőbb az, amikor így keresztbe rakjuk magunkon is, mint egy postástáskát, úgy viszik a gyerekek a könyveiket, meg a felszereléseiket. Viszont erről tudjuk, vagy akár nőként is tudjuk azt, hogy milyen terhelést ad, amikor egy oldalon hordunk valamit és cipelünk valamit. Na például, hogyha bal oldalon hordjuk a táskát, vagy bal oldalon hordott táska esetén, ugye balra húz a törzs, így a gerinc jobb oldalán futó izmoknak ugye folyamatosan dolgozniuk kell, hogy visszahúzzák a törzset. Tehát úgymond nagyon okos a szervezetünk, mert alkalmazkodik a terheléshez. Viszont, hogyha ez a terhelés megszűnik, tehát már nem cipeljük tovább azt a táskát, akkor viszont a törzs önmagában jobbra kompenzál, mivel a jobb oldali izmok az erősek, és így a baloldaliak viszont gyengék és kinyúltak. Tehát pontosan emiatt érdemes erre nagyon figyelni, hogy mindkét oldalon praktikus vinni ezt a táskát, és ugye legalább úgy, hogy egyik nap az egyiken, másik nap a másikon. Hát nem tudom, hogy erre mennyien figyelnek, de szerintem nagyon-nagyon minimális, mert van egy jól berögzült oldal, amit szeretünk, nyilván ez lesz az erősebb oldalunk, és amikor áthelyezzük a gyengébb oldalra, akkor azonnal érezzük a különbséget, és érezzük, hogy ott már nem is olyan kellemes vinni azt a táskát. És még amit itt nagyon kiemelnék, az pedig az ugye, hogy ugye látunk sokszor olyat is, hogy teljesen már a térdnél lóg lent a táska a fiataloknál, vagy akár már itt a csípővonalában, és erre is nagyon-nagyon fontos lenne figyelni, hogy a derék vagy a csípő találkozásánál ne kerüljön lentebb ez a táska, tehát nem lenne szabad attól lentebb engedni a pántokat, és hogy ott lógjon lent a táska, mert szintén megint egy olyan súlyt húz lefelé, ami által ugye megint fokozódik a gerincfeldülés, a deformitás, ugye, és ez megint nagyon nehéz korrigálni utána. de ugyanilyen egyoldalú terhelést ad például a gurulós bőrönt. Most pont nyári szezon van, és szerintem most elég sokan húztak maguk után több kilós bőröndöt egy oldalon a kezükkel, és biztos vagyok benne, hogy megtapasztalták azt, hogy igenis az oldaluknál érzik, nem is a karjukban, de a vállukon, a nyaki résznél, illetve a vállövnél, illetve ugye azon az oldalon, ahol húznák a bőröndöt, azon érzi azt, hogy ez megterhelő. Tehát lehet, hogy éppen azt gondolják nagyon sokan, hogy a bőrön típusú táskát ugye nem a hátán cipeli az ember, és nem ott viszi a terhet, de ez meg, hogy egy oldalon húzzuk, ráadásul egy csavart helyzetben, ez megint nem praktikus, és megint nem jó. Ráadásul ugye az iskolákban van rengeteg lépcső, amin keresztül megint ugye húzni, vonni kell maguk után a gyerekeknek ezeket a bőröndöket, tehát én nem igazán javaslom például ezt a variációt.
Vagy ugye, ami elhangzott jó példa a kezek, vagy a váll terhelésével, hogy váltogatni a jobb és bal oldalunkat, talán ez egy picit segít ezen a helyzeten.
Igen.
Illetve még akár Igen. a legkisebbeknek, vagy akár a nagyobbaknak, illetve nekünk felnőtteknek is a mozgás fontosságáról ugye nem lehet eleget beszélni, szóval, hogy bármelyik életkorban a hátizmainkat hogy tudjuk a legjobban erősíteni.
Nyilván erre azért nem szoktunk ennyire felkészülni, hogy na, akkor a gyerek iskolába fog menni, és akkor erősítjük a hátát, gyorsan csinálunk néhány hátizom erősítő gyakorlatot ahhoz, hogy bírja a gyerek a táskát, de mindenképpen azt tudom mondani, hogy igen, a mozgásnak, a sportnak mindenféle fajta szempontból szerepe van az életünknek. És nyilván ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogy lehetőleg olyan sportágat, lehetőleg olyan mozgásformát válasszunk, ami szimmetrikus mozgás. Gondolok itt egy úszás. Például, hogyha van rá lehetőség. És ugye itt akár például prevencióként ott lehet egy gyógyúszás is, ahol ugye van egy felhajtó erő, ezáltal tehermentesülnek a szalagok, az ízületek, könnyebbé válik a mozgás. Ugye nyilván, amit egyébként szárazföldön, talajon, ugye sokkal nagyobb erőkifejtést kell ahhoz, hogy egy-egy gyakorlatot végrehajtsunk. De gimnasztikai gyakorlatokból is rengeteg olyan van, amikor mondjuk hasonfekvésből törzsemeléseket végzünk, karemeléseket végzünk, tehát tényleg főként ezek lesznek azok, amik dominánsak, és tényleg tehát itt ennek lenne szerepe, hogy ne csak az egyik oldalt dolgoztassuk, hanem a másikat is. Ha pedig már van egy kialakult deformitás, akkor pedig mindenféleképpen ellenoldali gyakorlatokat végeztessünk velük.
Egy helytelenül, akár hosszú távon, vagy rövidebb, hosszabb távon hordott táska, vagy tényleg gyermekeknél, felnőtteknél az egyoldali terhelés, ez mikor okozhat látványos, vagy akár fájdalmas tüneteket?
Nyilván abban az esetben, amikor mondjuk naponta csak 10 percet visz valaki így táskát, arra nem mondhatjuk azt, hogy az egy nagyon nagy mértékben befolyásolná a helyes testtartást. De azért, amikor már hosszabb időn keresztül, órákon keresztül is fennáll ez az egyfajta irányba való görbülés, úgymond, ez a helytelen testtartás, akkor viszont igen, akkor megjelenik. Az, hogy van egy gerincfeldülés, az, hogy fejfájás van, nyaki derékfájdalom van, vállfájdalom van, az izmok túlfeszülnek, hogy megnyúlnak, tehát ott már van fizikai fájdalom is, az már érezhető. És egyébként tényleg így van, hogy a serdülőkor előtt még nem várhatjuk el azt a szervezettől, hogy a saját tömegén kívül mást is be tudjon mozgatni. Az izomzat ekkor még nagyon rugalmas, azonban a hormonrendszer viszont még képtelen támogatni az izomzatnak a fejlődését. Vagyis, hogyha cipeli a táskát, akkor a szervezete képtelen izomzatilag alkalmazkodni hozzá, és ez fogja okozni a csontoknak a deformitását. Tehát, hogyha külső hatásokhoz ugye úgymond adaptálódik a szervezet, és akkor így a súly húzásától deformálódnak el a csontok. És pontosan emiatt van ez, hogy egyre gyakoribb ez a kifózis például, vagy a gerincdeformitás, vagy az, hogy előre esnek a vállak, előre hajlik a fej, és akkor nyilván, hogyha előre hajlik a fej, akkor ennek következtében ugye a gerinc kidomborodik ott hátul a lapockát. Most amire jellemző a mai világban, ez a telefont nyomkodunk és dőlünk előre, tehát itt ezt a fajta testhelyzetet kell így elképzelni magunk előtt, vagy pont ez az, hogy hátrafelé próbálunk korrigálni, és akkor pedig a has domborodik előre. Tehát azért itt elég sokféle fajta tünet van, amit ilyenkor észrevehetünk, megfigyelhetünk, és ezekre tényleg nagyon-nagyon fontos kitérni meg úgy odafigyelni, hogy igenis ezeket érdemes korrigálni.
Ugye most elsősorban a felső testrész, ahol a példákat említette, az alsó végtagokra való hatásáról lehet beszélni?
Ez egyértelműen magával vonja azt, hogy esetleg a lábakban is kialakulhatnak a deformitások, ugyanígy, hát nyilván az egész test, az folyamatosan mindig arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa magát, tehát a testemek középpontot azt mindig próbálja úgy megtalálni, hogy az ne billenjen sem erre. Viszont ugye ilyenkor, amikor mégis megtörténik egyfajta deformitás, akkor onnantól kezdve ugye alkalmazkodik, ahogy az előbb is mondtam, és ezáltal ugye másképp terhelődik a láb, azzal, hogy másképp terhelődik a lábában is jönnek a deformitások, ott lehet egy X-láb, egy lúdtalp, ugye befelé dőlő bokat, tehát ez mind-mind, vagy egy csípő, a csípőben is kialakulhatnak eltérések, tehát nagyon-nagyon összetett ez a dolog, én úgy gondolom.
És hosszú távú, ugye, amit gyermekkorban a rossz szokások, hogyha berögzülnek, akkor valamikor annak csak felnőttként érezhetjük a hatását.
Igen, ez így van. Ez így van, tehát ezért érdemes már ilyenkor egészen kicsiként kialakítani bennük azt a fajta igényt, hogy ők maguk figyeljenek oda erre. Ugyanis ha én azt gondolom, hogy ha akkor, amikor először, vagy mielőtt először a hátára tesszük ezt az iskolatáskát, és elmondjuk a gyerkőcnek azt, hogy azért húztuk meg itt ezt a pántot fönt, mert érezd a különbséget, hogy mi van, ha most lóg rajtad, és mit érzel, ha most ezt meghúzom. Azért csatoltuk itt be előle ezt a derékpántot, mert nézd meg a különbséget, és elmagyarázzuk neki, hogy ez a te érdeked és a te egészséged miatt történik. Ne talántál, még meg is mutatunk neki egy-két képet az interneten arról, hogy milyen gerincdeformitások léteznek, akkor én azt gondolom, hogy ezáltal már jobban oda fog figyelni arra, hogy igenis, ezért ő a felelős, úgymond, mert egész nap nem figyel rá anya-apa, hogy jól van-e az a táska fölrakva a vállára. Tehát már itt el tudjuk kezdeni szerintem bennük kialakítani ezt a fajta tudatosságot.
És most beszélgetésünk végén vissza is kanyarodtunk ugye a tudatossághoz, ahogy indítottuk mai beszélgetésünket, de úgy gondolom, hogy az elmúlt percekben számos olyan kérdés előkerült, amelyekről a későbbiekben még fogunk beszélgetni, hiszen nagyon fontos dolgok ezek az egészségünk megőrzése, javítása tekintetében is. Én köszönöm szépen Hajdú Csilla gyógytestnevelőnek, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének munkatársának, hogy itt volt velünk, és ezeket a hasznos gondolatokat megosztotta velünk az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és élményekkel teli új tanévet kívánok mindenkinek.